Kedves gyülekezet, hogyha megengeditek, először a legfiatalabbakhoz szólnék. Vannak itt gyerekek? Igen, látom, hogy vannak. Jó van. Jó, gyerekek, szeretnék tőletek kérdezni valamit. Ki az, aki szeretne házat építeni, hogyha nagy lesz? Ki az, aki szeretne házat építeni? Bálint szeretne? Igen.
Jó, meg én.
Igen, szeretnétek? Milyen házat szeretnétek? Kicsit vagy nagyot?
Én egy emeleteset.
Emeleteset? Jó. Képzeljétek el, mesélek nektek egy történetet. Valamelyik nap sétáltunk a feleségemmel Erikával, ugye ismeritek Erikát? Ott ül. És arról beszélgettünk, hogyha nagyon ügyesen osztjuk be a pénzünket, akkor mire én is, meg Erika is őszhajúak leszünk, addigra sikerülni fog összegyűjtenünk emberi számítás szerint annyi pénzt, hogy egy kicsi házat vessünk a Dunaparton. Kiszámolgattuk, hogy ennyi pénz, annyi pénz, stb. Havonta összerakjuk, és mire mind a ketten megőszülünk, és mind a ketten már lehet, hogy nagymamák leszünk, addigra emberi számítás szerint vehetünk egy olyan házat, jelen körülmények között egy olyan házat, ami egy kedves kis házikó. Szeretnétek a Dunaparton egy házat? Ki volt már a Dunánál? Igen, Bence is volt, szerintem Virág is volt. Te is voltál a Dunaparton, ugye?
Én még nem voltam.
Te még nem? Hát akkor meg kell látogatod minket, Rácz Kevin. Képzeljétek el, Erika meg én egy olyan helyen lakunk, egy szigeten lakunk, aminek egyik oldalán is és másik oldalán is folyik a Duna. Úgyhogy mi körbe vagyunk véve a Duna folyóval. És a Dunaparton egy ház, hát az nagyon értékes és nagyon szép. És azon kezdtünk el gondolkozni a feleségemmel, Erikával, hogyha ugyanazt, amit összegyűjtünk magunknak, és végül veszünk belőle egy házat, ugyanazt a pénzt, vagy bármit, amit most a szombatiskolában is tanultunk, bármi ajándékot az Úrnak viszünk oda, akkor képzeljétek el, az a kilátásunk, hogy nem lesz egy kisebb házunk a Dunaparton, hanem egy másik víznek a partján lesz egy sokkal nagyobb házunk. Felnőtteket kérdezem, ki az, aki tudja, hogy mi ez a másik víz? Képzeljétek el, a Biblia beszél egy olyan tengerről, ami olyan tiszta és olyan átlátszó, mint az üveg. Ezért a Biblia úgy nevezi, hogy üvegtenger. Azért, mert amikor a Biblia írója János apostol, ez a próféta meglátta ezt a vizet, azt mondta, hogy ilyen tiszta vizet én még nem láttam. Ez olyan tiszta, mint az üveg. És ennek az üvegtengernek a partján Jézus Krisztus ott fogja várni mindazokat, akiket üdvözített. És képzeljétek el, arra jutottunk Erikával, hogyha összegyűjtenénk annyi pénzt, hogy vehetnénk itthon egy kis házat, és ugyanazt a pénzt a Jóistennek adnánk, akkor annál hamarabb tudnánk az üvegtengerpartján egy hatalmas villát építeni. És képzeljétek el, ezt nem csak az én fantáziám szülte meg, nem csak én találtam ki, hogy házat építhetünk, hanem, és ezt a szülőknek mondom, Ézsaiás könyve 65. fejezetét olvassuk el a gyerekekkel majd otthon. Én egy igét idézek fel belőle, a 21. verset. Képzeljétek el, a Jóisten azt ígéri nekünk, hogyha az Úr Jézus végre eljön értünk, és elvisz minket a mennybe, akkor azt mondja, házakat építünk, és benne lakunk. És szőlőket plantálunk, és esszük azok gyümölcsét. Ki szeretne olyan házat, ahol van egy nagy szőlőskert? Igen. Úgy látom, más gyerekek is szeretnék. Így van, így van. Úgyhogy szeretném, hogyha otthon anyával, apával elolvasnátok ezt a fejezetet, pontosabban a fejezetnek a második felét, a 17-től 25. versig. Ez arról szól, hogy olyan házakat fogunk építeni, amit nem kell évente renoválni, vagy 10 évente. Nem kell újítgatni, nem kell úgy felverni a padlót, mint itt, hanem egyszer megépítjük, és az örökre tökéletes lesz. Jó? Szeretnétek ilyen házat?
Igen.
Igen. Jó. Köszönöm szépen. A felnőtteket pedig kérem, hogy keressük meg együtt példabeszédek könyvét. Példabeszédek könyvéből egy olyan igét idézek, ami, hát az előző ige, amit idéztem, mintha felnőtteknek szólna, ez az ige pedig, mintha gyermekeknek szólna. A 23. fejezet 26. versét fogom olvasni, és hallgassuk úgy, és olvassuk úgy ezt az igét, mint akik most kisgyermekek vagyunk. Példabeszédek 23. fejezet 26. verse. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Adjad, fiam, a te szívedet nékem, és a te szemeid az én utaimat megőrizzék. Először azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy mit jelent az, hogy odaadni a szívünket az Úrnak? Ugye példabeszédek könyvében a bölcsesség beszél, mindig azt mondja, így nevezi néven magát, hogy a bölcsesség, és a 8. fejezetből kiderül, hogy ez a bölcsesség személy szerint nem más, mint maga Jézus Krisztus. Mikor Jézus Krisztus ezt mondja, hogy adjad, fiam, a te szívedet nékem, akkor mit ért ez alatt? Mit jelent odaadni a szívünket Krisztusnak? Szívesen csinálnék egy statisztikát, hány éve, ki hány éve adta oda a szívét Krisztusnak? Ki hány éve keresztelkedett, ki hány éve döntött úgy, hogy ezt az utat akarja járni? Nagyapámnak van egy története, beszélgetett egyszer egy idősebb bácsival, és felhívta a figyelmét arra, hogy ennek a bácsinak az életében vannak visszásságok. Csak nagyapám próbálta neki mondani, hogy hát barátom, így az Isten országa bezárulik előtted. Én azt szeretném, hogyha üdvözülnél. És a bácsi hátradőlt, feltette a csizmáját az asztalra, ez egy hajdúsági történet, feltette a csizmáját az asztalra, és azt mondta, hogy Erdődi testvér, 52 éve járok az Úrral, na nehogy már ne üdvözüljek. 52 év, ugye? Adjad, fiam, a te szívedet nékem, ha már 52 éve odaadtam a szívemet, akkor rendben vagyok. Világos, hogy a Biblia nem ezt érti, a szív átadását. Mit jelent egyáltalán a szív? Mit jelent átadni a szívünket? Hogyan fogalmazza meg a Biblia, hogy mit jelent az, hogy szív? Mondjatok nekem igéket a szívvel kapcsolatban. Miért kell megőrizni mindennél jobban a szívünket?
Abból indul ki minden élet.
Másik ige? Családabb a szív mindennél. Akkor ez most hogy van? Abból indul ki minden élet, és családabb mindennél? Hányféle szívről beszél a Biblia?
Van a kő, meg a hús.
Így van. Néven nevezi a Biblia, mondja azt, hogy két szív. Ugye? Mondja azt, hogy két szív. Ezékielben azt olvassuk, hogy adok nékik
új szívet.
Tehát két szívről beszél a Biblia. Így van. Lukács evangélium a 6. fejezet 45. versében olvassuk azt, de meg is nézhetjük együtt. Lukács 6:45. Az én Bibliámban a 77. oldalon van. És itt is a két szívet látjuk. A jó ember az ő szívének jó kincseiből hoz elő jót. És a gonosz ember az ő szívének gonosz kincseiből hoz elő gonoszt. Mert a szívnek teljességéből szól az ő szája. Hogy kérdezzelek meg benneteket, amikor Krisztus így szól, példabeszédek könyvében, hogy adjad a te szívedet nekem, akkor melyik szívre gondol?
Azt kell rendbe tenni.
Uh-huh. Tehát odaadjuk a külszívet, kapunk egy hússzívet, és azt megtarthatjuk.
Nem.
A szív egészen pontosan maga a kardia szó, ami a Bibliában szerepel az Új Szövetségben, vagy akár az Új Szövetségben is két dolgot jelent. És most nem a minőségéről beszélek, hogy jó vagy rossz, hanem melyik az a két dolog, amit a szív jelent?
Érzelem.
Így van, érzések és gondolatok. Akkor most próbáljuk meg így megfogalmazni ezt az igét. Adjad, fiam, a te érzéseidet és gondolataidat, értelmedet és érzelmeidet nekem. Add nekem mindazt, ami benned van. Egyfelől, mind a kettő igaz volt, amit mondtatok. Egyfelől azt a kőszívet ad oda. Azzal nem veszítesz semmit. Ugye, ki az, aki veszteségnek tekinti, hogy egy kőszívet oda vinni Krisztushoz és ott hagyni nála? Ugye? Veszteségnek tűnik, veszteségnek. Az ember ragaszkodik ahhoz a kőszívhez, de amikor Krisztus új szívet ad nekünk, az a tőle kapott szív, az az övé marad. Amikor azt mondja a Biblia, hogy adjad, fiam, a te szívedet nekem, akkor tulajdonképpen egy olyan szívet kapunk, ami nem a miénk, hanem Krisztusé. Azt nem nehéz odaadni, mert az az övé. abban tudatosítjuk, hogy ez az övé. A szív, abból indul ki minden élet. Érzések és gondolatok. Az egész jellemünk a szívünk a Biblia mérlegén. Sőt, hogyha a szívvel rokon kifejezéseket keresek, akkor találok ilyet, hogy benső. Találok ilyet, hogy a lélek. A Filemonhoz írt levélben, nem kell kikeresnetek, találok egy igen érdekes kifejezést. Azt mondja Filemonnak Pál apostol, emlékeztek Filemon történetére? Ugye volt egy rabszolgája, megszökött, közben Onéziumus közben megtért, és Pál úgy küldi vissza Filemonhoz, mint az ő fiát, de használ egy kifejezést. Fogad vissza őt.
Mint az én szívemet.
Azaz az én szívemet, így van, így van. Szó szerint ott az van, hogy az én bensőmet, de a kettő teljesen rokon kifejezés. Nem is az ilyen antropológiai részével akarok ennek foglalkozni, csak először szeretném azt tudatosítani bennünk, hogy mit jelent az, hogy átadni érzéseket és gondolatokat. Amikor Krisztus arra szólít fel, hogy add át, akkor hány százalékos részesedést kér? Biztosak vagytok benne, hogy 100? Mennyit tarthatok meg magamnak? Tudjátok, amikor arra gondolok, hogy mennyit adtam át Krisztusnak, akkor az első gondolatom, amikor ezt az igét olvastam, tudjátok, mi volt? Szinte idéztem egy igét, akaratlanul is, hogy ugye én az időm egy hetede az övé. Hetente egy nap az övé. Tizedet adok mindenből. Ismeritek ezt az igét? Tizedet adok mindenből, hogy folytatódik? Stb. Hetente kétszer böjtölök. A farizeus meg volt róla győződve, hogy az ő szíve az Istené. És amikor először olvastam ezt az igét, akkor arra gondoltam, hogy hát én odaadtam a szívemet Krisztusnak, hiszen tizedet adok mindenből, hetente kétszer böjtölök, az időm egy hetede az ő, és a többi. A hetente két böjtölés az egyébként nem igaz. De hogyha arra gondoltok, hogy ennyit jelentene Krisztusnak odaadni a szívet, akkor a farizeus odaadta a szívét, és akkor Krisztus nem példálózna ezzel a történettel. Rá kellett jönnöm az elmúlt, hát körülbelül 3 évben, gyakorlatilag a házasságunk alatt. A házasságkötésünk és tulajdonképpen az afrikai kintlétünk volt az, ami úgy igazán megindított, és most az utóbbi fél évben volt még egy újabb tapasztalatunk, ami feltette számomra azt a kérdést, vagy ami miatt fel kellett tennem azt a kérdést, hogy tényleg odaadtam-e mindent. Odaadtam-e Krisztusnak nem csak az időm egy hetedét, nem csak a tizedet, ami olyan kézzelfogható, meg látható dolog. Ha mondhatok nektek ilyeneket, hogy oda tudom-e adni a haragomat, oda tudom-e adni neki a dédelgetett terveimet. Nem tudom, hányan tudjátok, hogy körülbelül fél éven keresztül különböző indítatásokból arra készültünk a feleségemmel, hogy elhagyjuk Magyarországot, és letelepedünk Hollandiában egy időre, mert az öcsém nagyon várt minket ott. Nagyon szerette volna, hogyha megyünk. És mi annyira beleéltük magunkat, hogy egy pillanatra sem tudtunk ettől tágítani. Értelmileg és érzelmileg sem. Érzelmileg sem. De amikor az ember oda megy Krisztushoz, és leteszi a szívét, odaadja a szívét Krisztusnak, akkor nem csak a gondolkodás változik meg, nem csak magamra erőszakolok valamit, hogy ezentúl nem így gondolkodom. El tudjátok nekem hinni azt, hogy amikor Krisztus elé odavittem ezt az egészet, akkor egyik napról a másikra, szó szerint egyik napról a másikra, érzelmileg is teljesen, teljesen el tudtam vonatkoztatni attól, hogy nekem ez volt a dédelgetett tervem. Előtte, hogyha arra kellett gondolnom, hogy nem megyünk Hollandiába, vagy arra, hogy mindenhonnan visszautasítanak, ahol állást kerestem, akkor hol dühös voltam, hol depressziós voltam, stb. Egyik nap, és eljön a második nap, és a második nap jönnek ugyanúgy a levelek, hogy nem tudnak felvenni, és azt mondtam, hogy uram, hát hogyha ezt akarod, akkor nem. És magam csodálkoztam magamon, hogy érzelmileg mennyire nyugodt vagyok. Amikor odaadom a szívemet Krisztusnak, akkor érzelmileg és értelmileg is teljesen rá tudok hangolódni. Azt mondja, hogyha leteszed elém a szívedet, akkor a terveidet, a dédelgetett gondolataidat, és még egy tanúság van számomra ebben, a dédelgetett teológiai nézeteimet is le kell tennem. Nekem olyan nézeteim voltak, hogy meglepődnétek, hitáltalan megazulásról, stb. És amikor olyan, a Bibliának olyan bizonyságtételével találkoztam, ami ellentmondott annak, amivel addig 100%-ig egyetértettem, de az Isten szava, velem szembe jött, és az ellenkezőjét mondta annak, amit én hittem, akkor nem várhattam tovább, fordulnom kellett. A kérdés megint az, hogy hajlandóak vagyunk-e ilyen szintig átadni a szívünket. Esetleg 180 fokos fordulatot venni bizonyos nézeteinkben. A kedvenc példám, én nagyon sokáig úgy gondolkodtam, ezt lehet, hogy már nagyon sokszor, és szerintem már nagyon sokszor időztem ebben a gyülekezetben. Úgy gondolkodtam a tökéletességről, hogy vagyunk most, és aztán majd Krisztus eljön, és akkor előtte az utolsó 5 percben valahogy majd Krisztus átformál minket. Ez volt a gondolatom. Azután megnősültem. Nagyon komolyan mondom. Mert hogyha az ember házasságban él, én előtte ugye évekig koleszos voltam, utána pedig egy nagyon jó legény lakásom volt, senki nem szólt el az életembe, tehát volt egy kis szobám, azt engedtem be, akit akartam, szabad voltam. Nem diktálta senki, hogy mit csináljak, nem szólt bele senki, hogy mit csináljak. Most se diktálja senki, de gondoljatok bele, hogyha azt tűzöm ki magam elé, hogy majd Krisztus eljövetele előtt, hagyom Krisztusnak, hogy megtisztítsa a jellememet, és most olyan vagyok, amilyen vagyok, akkor a házasságom romokban van. A szeretet nem működik. Nem működik, hogyha ennyit még engedek. Aztán elkezdtem tovább kutatni, és ugye éppen beszélgettünk Ábrahám történetéről. Nagyon megérintett engem az Úr, azt mondja neki, hogy járj előttem, és légy tökéletes. Ábrahámnál nem látjuk ezt a tökéletességet nagyon sokáig, míg nem eljön az a Mória-hegyi áldozat, és azt mondjuk, hogy ez egy hibátlan történet. Hibátlan. Ábrahám tökéletesen engedelmes. És aztán kezembe vettem a Krisztus példázatait, és elkezdtem keresni azt, hogy ezt jelenteni a tökéletesség, ezt jelenteni a szentség, hogy majd a legvégén. Volt egy mondat, amit folyton idéztek nekem, amikor ezzel kapcsolatban kérdezősködtem, és ez pont a Krisztus példázataiban van. Megtaláljátok eredeti lapszám szerint a 64 vagy 65. oldalon, az új kék kiadásban talán 41. oldal. Ez a mondat, az életszentség egy életmunkája. Ismeritek ezt a mondatot?
Igen.
Hallottátok már tőlem idézni? Ez lehet. Pedig szinte minden szombaton valamilyen formában elmondom, mikor itt vagyok, de nem baj. Szombatiskolán is hallhattátok, igehirdetésben is. Az életszentség egy életmunkája. Tehát, ha egy életmunkája, akkor a legvégén kapom meg, igaz? Azután kinyitom, nem is tudom, az efézusi levelet. Pál az Efézusban élő szentekhez. Kinyitom Júdás levelét. Júdás Jézus Krisztusnak atya fia, szenteknek és elválasztottaknak. Következésképpen rám a Bibliának ezek a fejezetei nem vonatkoznak, igaz? Vagy csak a legeslegvégén. Mi az egyik alapszabálya annak, hogy megértsük az írásokat?
Hogy engem szólít meg, hogy nekem szól, akkor jön.
Mikor csak a szöveget olvasom. Fogok egy szöveget, mi a szabály, hogy értsem, hogy az a szöveg mit jelent? Szövegkörnyezet. Szövegkörnyezet. Ezt az igét idézte nekem, hát hogy is mondjam, nagyon sok olyan testvérem, akikre én hitben felnéztem. Az életszentség egy életmunkája. A teljes szöveg úgy szól, hogy életed minden pontján lehet tökéletes. És ahogy lehetőségeid tágulnak, és egyre több világosságot nyersz, az Úr egyre több lehetőséget ad neked, és abban fejlődhetsz. Így az életszentség egy egész életmunkája lesz. Egész mást jelent úgy beszélni a szentségről, mint ami majd valamikor elérhető, mint úgy beszélni a szentségről, hogy ma add át nekem a te szívedet, ma szentelt oda a szívedet, és hidd el, hogy holnap is izgalmas lesz, és utána is, mert mindig mutatok neked valami újat. Az életszentség így egy életmunkája. Nem úgy, hogy majd a végén, hanem úgy, hogy ma. Azt mondja, adjad fiam a te szívedet nekem, miben különbözik ez attól, hogy járj előttem és légy tökéletes? Vagy miben különbözik ez attól, hogy ti is szentek legyetek teljes életetekben? Nem ugyanaz? Nem ugyanaz? Nem a szentségnek a kulcsa az, hogy odaadom az érzéseimet és a gondolataimat Krisztusnak? Egy és ugyanaz. A Bibliának nagyon következetes tanítása van erről. És hogy egyszerűvé tegyem az egészet, egy kicsit megfordítom ezt a felszólítást. Ahogy mondtam nektek, az utóbbi évek tapasztalatai azok, amik ezt mondatják nekem, és erre az ige hirdetésre úgy készültem annó, hogy ugye én egyszer már megtartottam ezt egy másik gyülekezetben, és nekem akkor nagyon friss élmény volt az, hogy megszületett a gyermekünk. És gyakorlatilag az egész ige értésem egy bizonyos szinten megváltozott. És most nézzétek meg, próbáljátok meg megfordítani ezt az egészet. Milyen jogon kéri tőlünk Krisztus azt, hogy adjuk oda a szívünket? Milyen jogon mondja azt az Atya, hogy gyere ide, fiam, és add nekem a szívedet? Mondjatok nekem egy olyan igét, ahol ugyanezt megfordítva megtaláljuk. Római levél 8. fejezetére gondolok. Emlékeztek, hogy mit mondott Pál apostol az Atyáról? Róma 8. Hangosan, nagyon jó. Mindent minélkünk. Pontosan erre gondolok, így van. A Római levél 8. fejezet 32. versét olvasom, de András pontosan idézte. Róma 8.32. És próbáljátok meg közben ízben tartani ezt az igét a példabeszédek könyvéből. Aki az ő tulajdon fiának nem kedvezett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mi módon ne ajándékozna vele együtt mindent minékünk. Az Atya az ő tulajdon fiának nem kedvezett, akkor miért ne adna oda vele együtt mindent nekünk? Tegyétek ezt a mérlegre. És gondoljatok a szombatiskolára, amiről beszélgettünk. Ábrahám áldozatáról. Pontosabban arról az áldozatról, amit Ábrahámnak nem kellett meghozni. Az Isten felszólítja Ábrahámot, és mintha magáról beszélne. Mert magáról beszél az Atya. Azt mondja, vedd a te fiadat. A te egyetlen egyedet, akit szeretsz. Hogyha az Atya meg tudta tenni ezt értünk, akkor mi milyen költséggel jár, vagy milyen veszteséggel jár cserében azt az egyet visszaadni? Az életünket, az érzéseinket és a gondolatainkat. Tudjátok, ez az ige bennem akkor világosított meg mindent, amikor Bálintot először a kezembe vettem. Nem tudom, hogy meséltem-e, lehet, hogy többeteknek meséltem a történetet. Ugye olvastuk, hogy a gyermek fejlődésének nagyon jót tesz, hogyha már a pocakban elkezdünk hozzá beszélni, mert akkor megszokja az apa hangját, stb. Erika nagyon sokat énekelt, amikor várandós volt, és én is sokat beszéltem a babához. És amikor a gyermek megszületett, akkor le volt zárva a kórház, tehát én éppen csak a szülés alatt lehettem. Nem is nagyon találkoztunk egymással. Kaptam körülbelül egy fél percet, hogy megnézegessem, miután rendbe hozták, és utána el kellett hagynom a kórházat körülbelül 5 vagy 6 napra, míg Erikát ki nem engedték. Ugye influenza járvány, nem látogathattam, stb. És amikor megérkeztem érte, ugye 28 fok a kórházban, nagyon-nagyon meleg volt, és Erika próbálta öltöztetni ezt a kis 3,5 kilós kis szerencsétlen húsdarabot, nem is tudom, tehát nem ismertem. Én csak azt láttam, hogy az valami kis lény, nem tudom ki ő. És akkor Erika ott próbálta öltöztetgetni, és hát szegényként nyekerget. És emlékszem arra a jelenetre, amikor hát akkor most próbáljuk meg bizonyítani, hogy a tudománynak igaza van-e vagy sem. Fogtam, és a kezembe vettem, na megismeri a hangomat. És hát a kisfiú ugye még nem nagyon látott 20 centire vagy 10 centire, tud olyankor még fókuszálni, a kezembe vettem, és mondtam neki, hogy na kisfiam, akkor itt van apa, most már csönd. Találjátok ki, mi történt.
Elhallgatott.
Addig nyekergett, akkor vége. Mint hogyha elvágták volna. Azért, na miért? Ismerte a hangomat, így van, így van. Azt mondja, az írás, hogy az Atya az ő tulajdon fiának nem kedvezett. Tulajdonképpen Krisztussal mindent odaadott nekünk. Mi az, amit visszatartott? Semmi. Azt mondja, hogy vele együtt mi módon ne adna oda mindent nekünk. Van egy barátom, aki csillagászattal foglalkozik, és neki az a régi vágya, hogyha végre Krisztus eljön, akkor ő bejárhassa a csillagokat. Ne csak elméletben beszélhessen róluk. És azt ő mondta mindig nekem ezt, hogy hát figyelj, hogyha a fiút nem sajnálta, akkor én csillagokat akarok. Hát hogyha mindent odaad nekünk, akkor én a csillagokat akarom bejárni. Tanulmányozni akarom őket, saját csillagot akarok. Mi módon ne adna oda mindent? Azt mondja az ige nekünk, hogy ennyi a dolgunk, összesen ennyi. Erről beszélgettünk a szombatiskolában is. Adjad, fiam, a te szívedet nékem. Vagy máshogy nem gyönyörködöm a kosok kövérjében, nem gyönyörködöm a vérpatakokban, semmiben. Semmilyen áldozatban nem gyönyörködik az Úr. Egyet akar. Egyet szeretne tőlünk. Az, hogy a szívünket odaadjuk neki. Azt, hogy szeressük őt, szeressük az irgalmasságot, szeressük az igazságot. Emlékeztek ezekre az igékre? Ott van Mikeás könyvében, ott van Mózes 5. könyvében, ott van az 51. Zsoltárban. Az elejétől végéig Krisztusnak egyetlen egy szándéka van. Az, hogy beférkőzhessen valahogy a szívünkbe. A leges, legutolsó üzenet, ami a kereszténység leges, legutolsó egyházának szól. Miről szól? Mi az üzenete? A leges, legutolsó üzenet. Az ajtó előtt állok. Az ajtó előtt állok és zörgetek. Mit jelent az, hogy Krisztus az ajtó előtt áll? Milyen ajtó előtt? Két jelentésű. A történelem ajtaja jut, így van. Ugye a 7. levél jelenések könyve elején a történelem lezáró korszaka. Krisztus az ajtó előtt. De jelenti azt a bizonyos személyes kapcsolatot. Honnan tudhatjuk, hogy ez a bizonyos személyes kapcsolatot is jelenti? Vele vacsorálok, így van. Így van. Vele, és ő én velem. Mit jelent az, hogy Krisztus kint áll? Miért áll kint? Miért nem jön be? Hogy mondtad? Engedély kell neki. Képzeljétek el, hogy ugyanaz a Krisztus, aki ott áll az ajtó előtt, egy néhány fejezettel később úgy jelenik meg, mint egy fehér lovon jövő hős, akinek a szájából éles kard jön ki. Meggondoltuk, hogy ki az, aki kint áll az ajtó előtt? Fehér lovon jön, mint királyok királya és uraknak ura, és éles kard jön ki a szájából. Így ábrázolja őt jelenések könyve 19. fejezete. És jelenések könyve 3. fejezetében, amikor rólam, mint személyről van szó, vagy rólad, vagy bármelyikünkről, akkor nem lovon tör be a házba. Nem lovon. És nem éles karddal. Azt mondja, ha valaki meghallja. Ha ugyan valaki meghallja. Akkor én bemegyek ahhoz, vele vacsorálok, és ő én velem. Miért éppen a vacsora? Miért ismételgeti, miért dagasztja a szavakat? Van felesleges szó a Bibliában, hogy vele, és ő én velem. Miért nem azt mondja, hogy eszünk? Tényleg, miért nem? Miért mondja azt, hogy vele vacsorálok, és ő én velem?
Személyes.
A személyesség, ez az. Ez az. Tudjátok, ez volt a másik dédelgetett elméletem, amiről nem is tudtam, hogy az én elméletem, és nem is tudtam róla, hogy ez bennem így fogalmazódott meg, de az Istenről kialakult képem egy távoli, nem is igazán lényt, hanem valami erőt, vagy nem tudom, egy alapelvet mutatott. És amikor az utóbbi években elkezdtem ezeket az igéket keresni, akkor rá kellett jönnöm, hogy az Isten, az én Istenem személy. Tudjátok, hogy mi jár ezzel, hogy az Isten személy? Azt jelenti, hogy kopog, azt jelenti, hogy velem akar vacsorálni, és szeretné, hogyha én meg vele vacsorálnék, de még egy igét hagy idézzek nektek. Ezt megtaláljátok a 14. Zsoltárban, de a 14. Zsoltárt nagyon jól idézi vissza Pál apostol a római levélben, és inkább a római levél, hát hogy is mondjam, értelmezése az, ami megvilágítja. Nem kell megkeresnetek, csak próbálom fejből idézni. Azt mondja, hogy alátekintett az Isten a mennyből az emberek fiaira, hogy lássa, van-e értelmes Isten kereső. És a római levél úgy idézi vissza, hogy nincs senki, aki keresné, és nincs senki, aki. Van ott egy nagyon gyönyörű kifejezés. Megértené. Megértené az Istent. Úgy van, nincs, aki keresse, nincs, aki megértse az Istent. Mit jelent az Isten megérteni? Azt jelenti, hogy felfogom, hogy ő milyen hatalmas? Inkább kérdezem, hogy mit jelent, mondjuk, itt van Balázs, a sógoromat megérteni? Megértem az anatómiáját, vagy hogy a vérkeringés az, ami életet ad neki? Megérteni, hogy mire gondol, hogy mit érez, hogy egy adott helyzetben. Együtt érezni, így van. El tudjuk azt képzelni, hogy az Isten az égben, aki a világegyetem teremtője, mindössze megértést és együttérzést vár tőlünk? Én nagyon sokáig nem így gondoltam az Istenre. Nagyon sokáig csak egy mennyei királyt láttam, de ő több annál. Az ő királysága több annál, mint egy földi értelemben vett uralkodó, akinek mindenre van szava, és nem igazán kell neki megértés, mert ő az, aki diktál. Az Isten, a mi Istenünk, az Atya megértést vár. És ezért mondja azt, adjad, fiam, a te szívedet nékem, mert én már mindent odaadtam neked Krisztusban. Nem tudom, hogyha Ábrahám történetét olvassuk, ahogy olvastuk együtt a szombatiskolában, akinek van gyermeke, vagy különösen akinek fiú gyermeke van, az egy picikét talán jobban érzi. Vagy nem tudom, én csak azóta érzem, hogy mit is jelentett ez Ábrahámnak igazán. Vagyis inkább így hagy fogalmazom meg, így azóta kezdem megragadni egy kicsit a szélét, hogy mind mehetett át Ábrahám azon a 3 napon keresztül. Nem mondom azt, hogy akinek nincs gyermeke, vagy nem lesz, vagy nem volt, annak, hogy is mondjam, hitbeli hátránnyal indul, és az üdvösségben mindenképpen valahol mögöttünk lesz a sorban. Én azt mondom, hogy az Isten mindenkihez megtalálja az utat. Hozzám úgy találta meg az utat, hogy elküldött Afrikába, ahol ki kellett mozdulnom a komfortzónámból, és rá kellett jönnöm, hogy nincsenek körülöttem olyan hittestvéreim, akikkel együtt tudnék gondolkodni. És hiába imádkoztam olyan emberért, akivel együtt tudok gondolkodni, az Isten egy embert adott mellém, egy olyan fiút, akivel együtt tudtam dolgozni, de keresztény repzenét ír, és gyakláncba jár gyülekezetbe, és stb. Teljesen más, mint én vagyok. És hiába imádkoztam az Istenhez, hogy aranyos vagy, de egy másikat kérek. Nem, ő azt mondta, hogy ő lesz a barátod, vele fogsz együtt dolgozni. Ez a fiú meg is látogatott itt minket egyszer, voltak is itt nálunk Fehérvárcsurgón. Aztán ott volt a házasságom, amiben rá kellett jönnöm arra, hogy a tökéletességgel nem várhatok Krisztus eljöveteléig. Nem várhatok arra, hogy tökéletesen szeressek, ha majd Krisztus eljön, és akkor majd valami történik előtte, mert akkor már akkora lesz a nyomás, meg olyan nagy lesz a megpróbáltatás, hogy biztos tökéletes leszek. Nem. Ma kell szentséget gyakorolnom a házasságomban. Ma kell szentséget gyakorolnom, mint apa. És itt van a harmadik nagy tanulság, amit meg kellett értenem, hogy olvashatom én, hogy min ment át ott Ábrahám. Az Istennek jobb terve volt. Azt mondta, hogy adok neked egy fiúgyereket, és tanulj. Istennek az iskolája egész más, mint amilyenek az én elképzeléseim voltak. Én azt hittem, hogy én egy rendes srác vagyok, amíg egyedülálló voltam. Erika rövid távon bebizonyította, hogy nem vagyok. Az nem azért, mert szemrehányt volna nekem ilyesmit, vagy bármi. Nem ő maga szembesített a szavaival, hanem a jelenség, hogy mellettem van valaki, akiről gondot kell viselnem, ez szembesít engem nap, mint nap. Mi ez ahhoz képest? Vagyis mondjam, a saját magunkról kialakult képünk mi ahhoz képest, hogy az Atya mindent odaadott értünk? Kialakítottam magamról egy jó képet, és az Úr úton útféle bebizonyítja, hogy nem igaz. Mit akarok megtartani ebből a képből? El kellett jutnom odáig, hogy semmit. Nem akarok megtartani ebből semmit, mert hogyha a király belép az ajtón, ő kopog, én végre beengedem, és velem akar vacsorálni, higgyétek el, hogy a szoba összes sarkát meg fogja nézni. Krisztus a szoba minden sarkára kíváncsi. Nem lehet egy pókhálós sarokra, nem lehet ott a falon egy kép rólam, egy szép, jól fésült kép. Nem lehet a saját szívemben semmi, ami engem magasztal fel, ami engem, hogy is mondjam, valahogy magasabbra állít a többieknél. Ezt át kellett élnünk Afrikában. Ott mesélhetném hosszan, hogy mennyire nem értik a testvéreim a Bibliát. Nem értik. Én voltam az egyetlen értelmes ember ott, gondoltam magamról sokáig. Aztán arról lett szó, hogy jó, akkor csináljunk evangelizációt. És ezt meséltem nektek annak idején. Csak ennyit mondtam, hogy szeretnék egy egyhetes bibliakutató evangelizációt. Semmit nem kellett többet tennem, mindent ők intéztek. Az egész gyülekezet, minden egyes tag összefogott, és mindenki munkálkodott. De hát nem értik az igét. De mégis dolgoztak, mert az a világosság, ami nekik volt, az szerint jártak. Példálózhatnék tovább. Egyszer már meséltem nektek ezekről a tapasztalataimról. De valahogy meg kellett értenem, amikor ezt az igét olvastam, adjad fiam a te szívedet nékem, hogy nem maradhat semmi abban a szívben. Nem maradhat semmi abban a szívben, ami egy lépcsővel magasabb, mint a testvérem. Lehet, hogy jobban értem az igét, van más, aki még jobban érti. Lehet, hogy én egy szelídebb természetű vagyok, nem hiszem, bebizonyosodott, hogy nem. De tudok másokat, akik agresszívabbak, mint én. Hová jut a hitem ezzel, hogyha így keresem a tökéletességet? Sehová. Krisztus azt mondja, nem lehet egyetlen egy sarok sem, egyetlen egy poros, pókhálós hely sem a szívünkben. Hogyha komolyan akarjuk venni ezt, hogy ő velünk akar vacsorálni, ő én velem, és én ő vele, akkor takarítanunk kell. És miért fontos? Miért fontos még, mivel jár ez? Inkább azt mondom, mivel jár az, hogyha nem adjuk át a szívünket? Mivel jár az, hogyha van egy pókhálós sarok? Mondjatok nekem egy igét a kovászról. Egy kis kovász az egész tésztát megkereszti. Gondoljunk a szívünkre. Egy pókhálós sarok. Nem is Krisztusról beszélek, az ANTS-ről. Bejön egy konyhába, ahol sterilnek kell lennie mindennek, ugye? És talál egy koszos sarkot. Egy földi ANTS ellenőr. Ugye anyukám az eleki öreg otthonban dolgozik, és rájuk folyamatosan jönnek ilyen ellenőrzések. Tökéletesnek kell lenni mindennek. Tehát a szabvány szerint mindennek tökéletesnek kell lenni. Na most ez csak egy emberi szem. Képzeljétek el Krisztus szemét. Tűzláng. A szemei olyanok, mint a tűzláng. Vagy azt mondja, hogy a bárány úgy jelenik meg Jelenések könyvében, mint akinek 7 szeme van. 7. Tökéletesen lát mindent. Mindenbe belelát. Krisztus hagyja, hogy mi nyissuk ki az ajtót. Nem jön be, mint egy győzedelmes hős. Nem jön be úgy, mint egy király a lovon. De ha kinyitjuk, jól gondoljuk meg, mit teszünk. Mert akkor takarítanunk kell. De nézzétek meg, mi a következménye annak, hogyha kinyitjuk az ajtót és beengedjük őt. Ha beengedjük Krisztust a szívünkbe, egyrészt, mint megtudtuk, emlékeztek erre a bizonyos álomra, Miller testvér álmára? Hogy látja Krisztust? Mi van a kezébe? Söprős ember. És mit mond Keresztelő János a Szentírás lapjain? Megtisztítja. Szórólapát van kezében, és megtisztítja szérőit. Így van. Így van. Krisztus rendet fog rakni. Ne attól féljünk, hogy addig nem engedhetjük be Krisztust, amíg nálunk osz van. Inkább azt gondoljuk meg, hogy ha beengedjük, ő biztosan kitakarít. És ő az, aki kitakarít. Ő az, aki rendet rak az érzéseinkben és a gondolatainkban. Ő az, aki le fogja venni a képet a falról, amin én vagyok, jól fésültem. Ő az, aki teljes, tökéletes rendet fog csinálni a szívünkben, de radikális lesz a változás. Érzelmileg és értelmileg radikális változást képes bennünk előidézni. És hogyha hagyjuk, hogy ezt a munkáját véghez vigye, akkor csak néhány következményt hagy mondjak. Itt van a személyes következmény. Lehetünk minden nap. Életünk minden napján lehetünk szentek. Ahogy az írás mondja, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Szent nem azt jelenti, hogy glória van a feje fölött, hanem azt jelenti, hogy tudatában van, hogy ő az Úré. Ez a pecsét. Kívánva kívánjuk azt, hogy Krisztus pecsétje rajtunk legyen, az ő jellemének pecsétje. De hogyha egy kicsit globálisabban akarom ezt megfogalmazni, hogyha sok odaszentelt szív együtt elkezd munkálkodni, nem csak megtelnek ezek a székek itt a gyülekezetben, vagy esetleg új gyülekezeteket kell építeni, vagy esetleg már nem lesz lehetőségünk, akkor házanként fogunk összejönni. Nem csak erről beszélek. Van egy sokkal magasabb rendű, egy sokkal nagyobb cél ennél. Az én üdvösségem, a közösség üdvössége, vagyis hogy mondjam, az egyház előrehaladása felett van egy cél. És ezt nagyon sokan nem tudják megfogalmazni, és én sem értettem sokáig. A Biblia nagyon sokat beszél az én üdvösségemről. Azt mondja Péter első levele, hogy tökéletesen reménykedj abban a kegyelemben, amit Krisztus hoz. De van valami e fölött, micsoda? Van valami, amire kimerem mondani, hogy ha nem nyernék üdvösséget, akkor is vágyom. És akik nem nyernek üdvösséget, azok is ezt fogják munkálni, a római levél szerint. Mi ez a még magasabb rendű cél? Ne az emberek szintjén gondolkodjatok. Igen, erről van szó, de miért? Pál apostol úgy fogalmazza meg, hogy azok, akik nem üdvözülnek, azok is az Isten művét építik. Az Istennek van valami műve, valami nagyon magas rendű célja. Ami még az én személyes üdvösségem felett áll az én gondolataim és az én érzéseim szerint. Kiverem mondani, hogy ha nem nyernék üdvösséget, akkor is vágyom valamire. Tudjátok mire? Az egész megváltási tervnek a célja az ember felemelése. Az ember, mint Isten képmása helyreállítása. És ezen kívül az, hogy Isten végre megfelelhessen Sátán vágyaira az egész világ egyetem előtt. És soha, de soha többé a világban ne tehesse be a lábát a bűn. Emlékeztek Jelenések könyve 14. fejezetére? Eljött az Isten ítéletének órája. Nem csak az emberek fölötti ítélet, hanem végre Isten feje fölül is a vádak meg kell, hogy szűnjenek. És végre lezárhatja. Ezért merem azt mondani, hogy ha nem nyernénk üdvösséget, nem nyernék üdvösséget, Isten végre akkor is bebizonyíthatná, hogy kezdettől fogva neki volt igaza, és Sátán tévedett. És a római levélben meg is találjuk azt. Azokat az edényeket, akiket nem tud betenni a templomba, vagyis hát a házba, mert nem adják át a szívüket, azokat az edényeket is felhasználja arra, hogy a saját dicsőségét megmutassa. Isten dicsőségének helyreállítása, ez az egész világegyetem békéjének és rendjének a kulcsa. Mert addig, amíg Isten dicsősége nem áll helyre, addig Sátán vágyai valahol élnek. És tudjátok, hogy most mivel vádolja Sátán Istent? Mivel vádolta először, a törvényed nem megtartható. Erre eljön az Isten fia, megtartja, bebizonyítja, meghal, feltámad dicsőségben. És a történelem folytatódik már 2000 éve. Mi ez a 2000 év? Miért nem lett vége ott? Miért van az, hogy Jelenések könyve 7. fejezetét, ha olvasom, 6. fejezetét, hogyha olvasom, és ott felnyitják, vagyis ott van egy bepecsételt könyv, és ez a bepecsételt könyv, mint később kiderül, a Krisztus utáni történelemről szól. És János apostol, amikor meglátja, hogy senki nem nyithatja ki ezeket a pecséteket, akkor elsírja magát. Mit sír az apostol? Hát Krisztus már meghalt és feltámadt. Győztünk. Nem. Még egy lépés hátra van. Krisztus nem csak önmagában akarta megmutatni, hogy micsoda ereje van, hanem egy népben. Bennem, benned, bennünk egyen-egyenként. Ez az Isten ítéletének órája. Az Isten meg akarja mutatni bennünk, bennem és benned, hogy az ő törvénye, azaz a szeretet, az egy működő, valós életelv. És egyetlen egy módon tudja megmutatni. Visszamegyek a kezdőigéhez. Adjad fiam, a te szívedet nekem. Hogyha átadjuk a szívünket Krisztusnak, hogyha tényleg beengedjük őt, hogyha hagyjuk, hogy ő, mint a seprűs ember, ő, mint akinek szórólapát van a kezében, rendet rakjon a saját szívünkben, először az én szívemben. Utána kezdhetek beszélni gyülekezetről, meg családról, stb. Meg egyházról. Előbb az én szívemben rakjon rendet. Hogyha az én szívemben rendet rakod, hogyha érzelmileg és értelmileg megnyugodtam benne, akkor ő megmutatja bennem az egész világegyetem erőt, hogy kezdettől fogva az ő életrendje volt az igazság és a szeretet életrendje, és nem Sátáné. Erről szól az egész Biblia, erről szól az egész történelem. Sátán vádolja Istent, és Isten Krisztusban akar megfelelni Sátánnak, és Krisztus által bennem is meg akar felelni Sátán vágyainak. Hogyha Krisztus végre egy olyan népet állíthatna elő, akik befogadták őt a szívükbe, akik úgy élnek, amint ő élt itt a Földön, akkor vége lenne a történelemnek. Akkor nem kellene visszamenni Afrikába misszionáriusnak, akkor nem kellene, hogy is mondjam, végignéznünk mindazt, ami a Földön van. Én azt kívánom nektek, testvéreim, hogy így gondoljunk erre az igére. A szívünket átadni olyan kis egyszerű keresztény frázisnak tűnik, és nézzétek meg, mi minden van mögötte. Mögötte van az egész Mória hegy. Mögötte van az egész Laodicea üzenet. Ezt jelenti a szívünket átadni. Én kívánom nektek, hogy nap mint nap szenteljük oda a mi szívünket. És hogyha megtesszük, akkor Krisztus is megteszi, amit megígért. Eljön és elvisz minket innen. Amen.
Szerető jó atyánk, mély hálával a szívünkben hajtunk térdet előtted. Köszönjük neked azt, hogy Krisztusban a te fiaid lehetünk egyen-egyenként. Köszönjük neked, hogy nem törődtél bele a mi elveszett sorsunkba, hanem megoldást találtál, és hogy Krisztusban valóban mindent ideadtál nekünk. Köszönjük, hogy te ilyen súlyos bizonyítékot adsz elénk, hogy megmutasd, hogy nyugodtan, bátran odaadhatjuk a mi szívünket neked, mert jó kézben van, jó kézben lesz nálad. Jó atyán, kérünk, taníts meg minket a naponként való szentségre, a teljes odaszentelődésre neked, hogy minden nap megvizsgáljuk, hogy mi a te akaratod, hogy valóban olyan életet éljünk itt a Földön, amely rólad tesz bizonyságot. hogy végre befejezhesd a te művedet itt. És hogy a te választottaidat, akik szeretnek téged, elvihess magaddal a te országodba. Jó atyánk, kérünk, szüntess meg bennünk minden hiába való vágyat. Minden olyan vágyat, aminek nem a szeretet az alapja, nem az irántad való ragaszkodás. És ott, hogy a legfőbb vágyunk az legyen, hogy a te országodban ott legyünk, és lássuk a te arcodat szemtől szembe, és beszélgethessünk veled. Köszönjük, hogy Krisztus által utat készítettél nekünk. Taníts minket azon járni nap, mint nap, Jézus nevében. Amen.